ahol a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. június első napja van, hétfő, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Karkus István és Bilincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Dalai Lámától származik, és így hangzik: azon a napon, amikor megértettem, hogy csak azt viszem magammal, amit megélek, elkezdtem azt élni, amit magammal akarok vinni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd Utinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Radnóti Miklós Június című versét Baranyi Péter mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják, 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Justinus életéről hallhatnak. 7:50-től Cseppelényi György boldog elavatásáért imádkozunk, a napimája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház érés endovaszkuláris sebészeti osztályán most egy beteg mondja el saját tapasztalatait Bétót Erikának, a Csillagpont Rádió szerkesztő riporterének. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Milyen jelek utalnak arra, hogy érrendszeri problémánk van? A viszér például sokakat érint. Mikor kell orvoshoz fordulni? A lábfájás vagy a lábzsibbadás utalhat-e érszűkületre vagy más érbetegségre? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályán, ahol először egy kórterembe beszélgettem egy frissen műtött beteggel.
Pasi aortára műtöttek.
Miért volt szükség erre a műtétre? Mik voltak az előzmények?
Járás bizonytalanság. Úgy elfárad az ember, hogy le kell ülni, tehát nem megy. Szinte elzsibbadnak a végtagjai, és akkor megszűnt a lépés.
Rögtön rájöttek az orvosok, hogy mi a probléma?
Hát nem volt egy egyszerű a projekt. Őszinte akarok lenni. Itt alapvetően én vérnyomásom miatt indult el ez a dolog. 200-as vérnyomásaim voltak, sőt több mint 200-as vérnyomásaim. Ugye belgyógyászat többféle kivizsgálási mód alapján arra a következtetésre jutottak, ugyebár már hasi ultrahangtól kezdve CT-ket csináltak, akkor megállapították ezt, hogy nekem hasi aortám el van dugulva, és az alsó végtagok felén nem áramlik a vér, és annyira befolyásolja a vérnyomást is, ugyebár nincs megfelelő keringés, hogy valószínűsítették, hogy ez a projekt. És az lett a vége.
Félt a műtéttől?
Már túl vagyok rajta, de most is félek. Esküszöm.
De most mitől?
Senkinek nem kívánom, hogy sor kerüljön ilyen dolgokra, ilyen beavatkozásokra. Ez nekem egy fájdalmas, a korom miatt valószínű.
Meg szabad kérdezni, hogy hány éves?
63 éves vagyok.
Fájdalmat az nem okozott egyébként? Tehát, hogyha nincsenek a vizsgálatok, akkor önnek eszébe se jut, hogy esetleg a hasi aorta záródott el.
Nem. Tehát, hogyha én nekem nincsenek meg ezek a vizsgálatok, akkor nem tudjuk konkrétan, hogy mi a probléma. Akkor élek tovább ezzel a dologgal. Ki tudja, mik a következménye. Valószínű, hogy levágják a végtagját az embernek, hogyha ugyebár nem kezelik, mert a vége úgyis az lett volna.
Ide került az érsebészeti osztályra. Mit mondtak az orvosok, hogy mennyire nagy műtét ez?
Nagy műtét.
És most hogy érzi magát?
Hát alakulóban vagyok.
De érez változást tehát a végtagokban? Igen. Jobb egy kicsit?
Igen, hát érzem a végtagjaimat terhelhető. Én sikeresnek ítélem.
Remélhetőleg meddig kell még itt tartózkodnia?
Hát szerintem varrodszedések. Benne, hogy szövődmények nem lesznek, láz.
Nem hát tudom. Ha már eddig nem volt.
Eddig nem volt, és akkor, ha nem lesznek, akkor hát nem tudom.
A műtétről beszélgessünk még egy kicsit. Érzette valamit a műtét alatt? Altatták? Hogyan történt?
Igen, gerincbe.
Érzéstelenítették gerincbe.
Erről van szó, és történt, hogy a biztonság kedvéért, ha valami komplikáció fog közbe jönni, akkor el fognak altatni. Hát sajnos közben is csúszott egy kis dolog, és akkor elaltattak. Műtét közben sajnos elzárulódott az egyik lábom artériája. Én csak ezeket hallásból tudom.
És az ébredés milyen volt? Ott álltak ön körül, és közölték, hogy a műtét sikerült.
Igen. Arra emlékszem, hogy lehoztak egy ilyen elkülönítő szobába voltam.
Voltak fájdalmai?
Igen.
És most a műtét után, hogyha hazakerül, van-e szükség valamilyen óvintézkedésre, vagy életmódváltásra?
Vétkezési szokások, ezek a dolgok, ezek szükségesek ahhoz. Elvileg be kéne tartani sok olyan dolgot, ami nem tartunk be.
Dohányzik?
Dohányoztam, igen. 35 évig igazolt valaki voltam, 20 évig kerékpároztam.
Tehát sportos életet élt.
Én azért nem hagytam el magam soha, sőt.
Hát ennek ellenére mégis az érfalakban lerakódnak a pakkok.
Hogy genetikai dolgoktól kezdve sok minden lehet, persze. Hát nem akarok kibújni az ember a felelősség alól.
Hát gyógyulást kívánok.
Hát nagyon szépen köszönöm.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ír- és endovaszkuláris sebészeti osztályán egy beteget kérdezett Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Beresz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
My body and you say my
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Bak térségében új terelést építettek ki a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat a 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött, az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel, a belváros felé vezető oldalon két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 37-es főúton Szerencsés Szegilon között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőörös irányításra számítsanak. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Záporokkal, zivatarokkal indul a hét, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap a térségünkben. Egy hideg front hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk a nyugati szél, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futó zápor esetleg zivatar is kialakulhat, a Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köt képződhet, amely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de a záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak a legtöbb napsütésre, régiónkban van kilátás, és itt estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében viharos széllökések, hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán perhes ködös tájakkal is találkozhatunk. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszél lehet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pollen jelentés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűi és a bodzái pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hers jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. A kültéri allergingombák spóra száma alacsony, közepes tartományban alakulhat. Orvos meteorológia. Ma hidegfronti hatásban lesz részünk, ezért az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élő erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak, a füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is előfordulhat. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés, meteorológia. Ma az ország nagy részén több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Emiatt a közlekedők sokfelé találkozhatnak vizes, csúszós utakkal, néhol vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz. Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
Radnóti Miklós június című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg magyar-francia szakos tanári oklevelét, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Penklubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor pap költő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolása a zsidó törvények miatt, mert előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá. 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elügye örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanítása kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdetű apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki, az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrással fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít. Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantartástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzete családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülő és az abból kizárta közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzük meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén. A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vált. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépését való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználó oktatására kell törekedni. Mindenek előtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalomszelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében. Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg. Közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutott arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy osztály fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodik pál nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegíti munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Thank you.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A
A szőlőmunkásokról szóló példabeszéd nem csak Jézus korának vallási vezetőiről szól, hanem minden emberről, aki ajándékot kap Istentől, de nem ismeri el az ajándékozót. A szőlőskert nem a miénk, mégis hajlamosak vagyunk úgy élni, mintha birtokolnánk az életünket, a kapcsolatainkat, a világot. A példázatban a gazdaszolgákat, küld prófétákat, de a munkások újra és újra elutasítják őket. Végül elküldi a fiát. Itt Jézus nem csupán egy elvont példát mond, hanem önmagáról beszél. Azt jövendöli meg, hogy elutasítják, megölik, de halála nem a történet vége. A fiú elutasítása nem kudarc, hanem az atya szeretetének végső megnyilatkozása. A példabeszéd súlyos figyelmeztetés is. Mi hogyan bánunk azzal, amit Isten ránk bízott? Hogyan fogadjuk az ő küldötteit? És hogyan fogadjuk a lelkiismeret szavát, az evangéliumot, a fele barát kérését, az egyház tanítását? Elutasítjuk vagy meghallgatjuk? Saját életünket építjük, vagy az Isten országát szolgáljuk? A példázat vége ugyan figyelmeztető, de a remény is benne rejlik. A szegletkő, az alapkő a helyére kerül, s kezdődik az építkezés. Ha elfogadjuk Krisztust, életünk nem romlást, hanem fejlődést, lelki megújulást hoz. A döntés a miénk. Engedjük-e, hogy Krisztus legyen életünk szilárd alapköve?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 222-es, az Éneklő Egyház 578-as és 130-as éneke hangzik el a Szent Misén. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 222-es, az Éneklő Egyház 578-as és szintén az Éneklő Egyház 130-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!